Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service Reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
Köszöntünk mindenkit szeretettel.
És Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Üdvözlök mindenkit ismét.
A mai fő témánk az az, hogy hogyan rajzol, vagy hogyan tervez a mesterséges intelligencia, és a mesterséges intelligenciával fogunk beszélgetni. Na, ez az, amit egyáltalán nem várok. Ez a Rebrief történelmében első, ne nézzetek rám így.
Tudsz kedvet csinálni a műsorhoz, Viktor?
Igen. Beharangozzuk a Portfolio Day-t, aztán beszélünk a PS5 kampányról, összehasonlítunk két államkincstár spotot, a spot szemlében pedig beszélünk a puffadás csökkentő Degaszin spotjáról, és a 20 éves Otthon Centrum ünnepi spotjáról, amelyel kezdjük ezt a mai műsort.
És egy nagy pozitív piros pontot tudok beírni én ennek az Otthon Centrum spotnak, mert szerintem az poén, hogy az Otthon Centrum OC betűs logóját így a zárójelenetbe így odarakják a Hősök terére, ilyen monumentálisan, tehát hogy kb. Így a Gábriel arkangyelig ott a...
Ez egy az ilyen filmes, oszlop, ez tehát, egy ilyen filmes gag.
Igen. Tehát hogy az egy olyan, hogy így, egy kicsit így megüti az embert, meg tényleg egy ambiciózus, ilyen bátor megoldás. De aztán ugye azt próbálja elmondani a spot, hogy ott vagyunk mindenhol, és ez az Otthon Centrumnak ugye, mint egy ingatlanos szájtnak nagy előnye, hogy bárhol keresel lakást, vagy bérleményt, akkor azt meg fogod vele találni. De azért az, amikor ilyen belső otthonos jelenetekben így a szereplők egy ilyen óriás Otthon Centrum betűt kerülgetnek így a nappali közepén, az egy picikét olyan fura volt nekem, annak nem biztos, hogy olyan jó az üzenete. Tény, hogy az volt nyilván a cél, hogy egy vizuális kulcs az így erősen vésődjön. Ami viszont szerintem tanulság, hogyha azt akarjuk elmondani, hogy az a márka értéke, hogy ott vagyunk mindenhol, akkor nem kell arról beszélni, hogy a márka, a narrációban, hogy a márka hogyan tiszteli a múltat. Nem, ha az egy mondat kimerül, vagy másfél, ami erről szól a narrából, senkinek nem fog hiányozni, és attól még a spot ugyan annyira marad emlékezetes.
Még annyit tennék hozzá, hogy valóban van ez, amit a Bence említett, hogy például beszállnak a liftbe, és nem férnek be a Otthon Centrumos betűktől, tehát konkrétan hogy zavarja őket a mindennapi működésük során a márka jelenléte, amit ugye az indokolhat, hogy itt egy arculatváltásról is beszélünk, hogy a február elején újult meg a weboldal, új logót és teljes arculatot kapott a márka, tehát nyilvánvalóan valamilyen módon megpróbálták bele tuszkolni, ezt minél többször felismerhetővé tenni, de látunk benne jó megoldásokat, tehát egy boltív alap mennek át, és az egy obetűnek a belseje, tehát hogy lehetett volna ezt másfajta eszközökkel is súlykolni.
A következő spot az a Degaszin spotja, amely a puffadással járó hangeffekteket is bevállalta.
Hát az nagyon látszik az erőködés, hogy ugye beszéltünk erről korábbi műsorban, hogy a gyógyszeripari kommunikáció az miért annyira sablonos, miért van az, hogy a gyógyszerreklámok a legsablonosabbak a minden más iparági reklámok közül. Ugye ott van egy ilyen félig kőbe vésett szabály, hogy így meg kell idézni a tüneteket, hogy a néző magára ismerje, hogy ja, nekem is ez van, és hogy emiatt elkezdje keresni a gyógyszert a patikákba. És látszik, hogy ebbe a keretekbe azért próbálnak így innoválni, fejleszteni a reklámkészítők. Itt most ez a puffadás szél, belső szél hang effekt az, ami így próbál kilógni ez a reklám így a farma reklámzajból. Ennyit tud igazából ez. Én szerintem ez így egy remindernek elég arra, hogy így most nagyot erősítsen a márkán.
Kivéve ugye a záróképeket, amiről az imént beszéltünk, hogy hiszen van benne, amit imádok, összehasonlítás a konkurens termék hatóanyaga és piaci átlagával szembeni. Záronarráció képekkel alátámasztva mérleggel, hogy a másik termék is megjelenik benne.
Tehát ugye melyik könnyebb, légiesebb erre a gondolatra?
Alapján nézve igen, és szerintem hát ezt én nagyon szeretem, tegyük hozzá.
Menjünk tovább az államkincstári spotokra, a babakötvény spottal kezdjük. Nekem egyébként tetszik ez a ilyet már láttuk, ezt a profilos megoldást láttuk már, hogy így az idő és tér függvényében valaki át végig sétál a reklámon.
Igen, ha be akartok kerülni egy pozitív review-ra ide a Rebriefbe, akkor ezt a kameramozgást kell a spotba alkalmazni, angol szaknéven lateral moving shot, ez nekem a kedvencem személy szerint, tehát ha egy spotba ezt látok, akkor már kvázi én meg vagyok
Netflix
véve.
Netflix helyett is ilyen reklámokat nézel, nem? Otthon.
Igen, otthon az van, hogy egy lateral moving shotra rákeresek, és akkor azzal
csak
el vagyok.
Csak az egész este.
Másfél óráig otthon. Szóval tényleg az érdekesebben a babakötvény spotban számomra, hogy maga gondolat nagyon sablonos, hogy akkor babakötvény nyilván kövessük végig, ahogy egy kisbabából egyszer csak felnőtt lesz, jaj, hogy elrepült az idő, szoktuk volt mondani, és akkor tényleg így...
Pedig attól, csak 30 másodperced van ugye erre a spotban.
Igen, és hogy, tehát ugye, és hogy akkor kivessük végig az érett szakaszokat, és az, hogy akkor szépen fejlődik, és aztán boldogan kilép a nagybetűs életbe, mert amikor kilép a nagybetűs életbe, akkor ott várja őt a nagy pénz, ami összegyűlt a babakötvénybe, és mégis tök sablonos dolog, mégis azért működik, mert annyira kedvesen részleteket szépen kidolgozva, kellemes képi világgal, gondos kivitelezéssel lett megoldva, hogy meg tudom nézni többször is, és így szeretem nézegetni ezt a spotot egyszerűen tényleg azért, mert szép.
És akkor ehhez képest a prémium magyar állampapír spotja, az meg teljesen más hangulatú, más stílusú, nem lateral moving shot.
Hát az nincs benne.
Viszont egy teljesen más termékről is beszélünk, bár itt azonnal fölmerülne az a kérdés, hogy a prémium magyar állampapír menetelését tekintve van-e szükség egyáltalán jelenlegi piaci helyzetben egy ilyen megerősítő vagy image-építő spotra, viszont ha már van is szükség rá, akkor nem tudom, hogy egy ilyen típusúra volt-e szükség. Nem tudom, mennyire néztétek meg, de ez
egy, amikor... Egy darabig, meg nem mondtam.
Én nem, ez sem hosszú, de ugyanakkor legalább 3-4-szer vissza kellett tekerjek, hogy megértsem, hogy miről beszélnek a szereplők. Ugye itt azt kell tudni, hogy 3 különféle életkorú, élethelyzetű, vagy legalábbis a külső alapján ember mondja el a pénzhez, a pénzügyi biztonsághoz, befektetéshez való viszonyát, majd ugye egy ilyen tanácsadó jellegű, szigorú, középkorú hölgyfigura befordul a kamerába, és egyfajta, azt hiszem, hogy innentől jön a Deadpoolos rész, amikor kibeszélünk, ugye, és valami nagyon szellemeset mondunk a nézőknek, aki még tovább bonyolítja ezt a dolgot, számomra legalábbis, tehát, hogy azok a fogalmak, amikkel operálnak, hogy mire vágyunk a befektetés során, vagy nem tudom, egyszerűen se nem megkülönböztetővé, se nem vonzóvá, se nem érthetővé nem teszik ezt azok számára, akiket esetleg szeretném meggyőzni arról, ismerve a magyar lakosság megtakarítási hajlandóságát, hogy forduljanak egy ilyen forma felé. Tehát nem tudom, hogy ti hogy érjétek meg, de szerintem egy ilyen... Nem ragadta meg a figyelmet.
Azt nem értem, hogy ez miért van egy ilyen sötét, régi vágású dekorban fölvéve, tehát, hogy, és miért ennyire ilyen lassú, olyan, mint hogyha ez kifejezetten idősebbeket célozna. Lehet, hogy az a gondolat mögötte, hogy idősebbek még ezt nem annyira vásárolták, viszont idősebbeknek már lehet olyan megtakarítás, amit érdemes lenne ebbe beletenni, tehát lehet, hogy egyébként ez egy kifejezetten célzott kommunikáció.
De csak fiatalok vannak, azt hiszem, ugye, hogy a 3-ból 2 mindenképpen nagyon fiatal.
Lehet, hogy úgy gondolják, hogy az idős igen. ember számára ez egy hiteles dolog, hogy a fiatalok is ezt választják, akkor ez valami...
Hát de elegáns fiatalok, elegáns, konzervatív módon felöltöztetett fiatalok. Mindegy, menjünk tovább a PS5 kampányára. Mit szóltok? Hát ugye a legtöbb európai nagyvárosban elég erős teaser kampányt csináltak a PS5-nek, vagy ez, hogy hívják, amikor ilyen installációkkal találkozol az utcán?
Ambient
reklám. Hát azért ott megcsinálták tisztességgel itt mi nálunk, meg hát...
Hát az egy más... Ne a fanyalgással kezdjük, tehát hogy maga a kampány kerete az, hogy az új konzol megérkezése az egy ilyen világszenzáció, tehát egy ilyen híradó jellegű spotot forgattak hozzá, ez egy ilyen online minifilm, szerintem fél perc, egy perces, ugye, hogy breaking news megjött, és közben ugye ezzel járó a különféle játékokból ismert jelenségek vannak, amiket ugye installációk formájában egy balta, egy ilyen körbe szalagozott bűncselekmény helyszíntet, hogy több nagy
városban volt. Legutóbb ugye a Trónok harcával kapcsolatban találkoztunk pár
évvel
ezelőtt.
Igen, sárkányák a pocsal, meg csontokkal, ugye, tengerpartokon elhagyva.
Igen, és ugye itthon, amit látunk, hogy City Light-okban legalábbis olyan reklámok kerültek utcára, amin a maga a konzol látható, és ennek a híradós jelenetnek, tehát ez az ilyen, ez a kerete, amiben ugye a hírek van, tehát mint a bármelyik magyarországi középkategóriás hírcsatornáról lenne kivágva, tehát szerintem itt az a probléma, hogy ha nem láttad ezt az eredeti spotot, nem ismered ezt a kampányt, akkor nem érted, hogy mi ez a kicsit szegényes vizuális megvalósítás. Hol érdekel téged a konzolnak a formája, vagy bármi ahhoz képest, amire képes vagy, amit
biztos, hogy a termékmenedzserek azt mondják, hogy gyönyörű, ilyen szép PS5 még soha nem ez... Viszont tényleg egyébként az van, hogy ez a most elérhető a PS5, és akkor egy ilyen ott van így a képe a City Light-on, annyira nem jó. Egy-két olyan City Light került Magyarországra is, amiben játékos karakterek is megjelennek, és a PS5 az egy ilyen picike mellette, de az tény, hogy ebből tényleg azért akartunk erről a kampányról beszélni, mert tök szépen együtt dolgozik a content marketing, a játékos karakterek felhasználása, és az ilyen installációk, meg teaser elemek, meg az utcákon, az európai utcákon, ez a része tényleg nagyon jól össze lett rakva a többféle eszköznek az együttműködtetése.
A utolsó hírünk következik, mely szerint idén is megrendezik a Portfolio Day-t, ez a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége és a Kreatív Utánpótlás projekt keretén belül jön létre, és hát ugye a legnagyobb hír ebben, hogy itt, aki esetleg érdeklődik, az találkozhat magával, Dankó Bencével is.
Rajtam kívül még az Insider podcastnak a gazdája is ott lesz a Portfolio Day-en, de egyébként meg nyilván én stratégaként fogok segíteni azoknak, akik úgy döntenek, hogy szeretnék megmutatni a stratégiai portfóliókat, korábbi munkáikat és elgondolásaikat február 22-én szerdán délután a Magyar Telekom székházban.
Most pedig beszélgetünk a ChatGPT-vel, azaz az OpenAI nyelvi modelljét fogjuk megszólítani. Rebrief. És akkor, ahogy ígértük, a mesterséges intelligenciával fogunk beszélgetni. Hát akkor most köszöntöm a mesterséges intelligenciát, szervusz!
Sziasztok! Én a Microsoft Word felolvasó funkciója vagyok, és én leszek ma a hangja az OpenAI 6GPT nevű nyelvi mesterséges intelligencia modelljének.
Rendkívül örülök. El tudod magyarázni, hogyan készít a mesterséges intelligencia képeket, amikor kap egy kérést?
Igen, szívesen elmagyarázom. A mesterséges intelligencia által generált képek néhány fő fajtáját a generatív adverszális hálózatok, GAN, jelentik. Uh-huh. Egy GAN egy olyan mesterséges intelligencia modell, amely két részből áll, egy generátor hálózatból és egy ellenőrző hálózatból.
Szürreális.
A generátor hálózat olyan vektorokat generál, amelyek képek formájában jeleníthetők meg. Az ellenőrző hálózat ezeket a generált képeket osztályozza, hogy valósághűek-e vagy sem. Uh-huh. Az ellenőrző hálózat eredménye alapján a generátor hálózat továbbfejleszti a generált képeket, amíg az ellenőrző hálózat nem dönti úgy, hogy a generált kép valósághű.
Figyelj, ne törd magad, szerintem kicsit elvesztettem a fonalat. Bence?
Az ellenőrző hálózat minek alapján dönt arról, hogy egy kép valósághű-e valóban, vagy nem az?
Az ellenőrző hálózat alapjául szolgáló adatbázis, vagy tanító adatbázis tartalmazza a valós képeket, amelyeket a hálózat tanult. Az ellenőrző hálózat ezeknek a képeknek a jellemzőit hasonlítja össze a generált képpel, hogy megállapítsa, hogy a generált kép valósághű-e vagy sem. Az ellenőrző hálózat a képek formáján, szerkezetén, színén, textúráján és más jellemzőiken alapuló, komplex számításokat végez a generált kép valósághűségének megállapításához.
Miért történik az mégis, hogy a képek egyes részletei gyakran elmosódottak vagy nem illeszkednek?
Az elmosódott vagy nem illeszkedő képrészletek a generátor hálózatban bekövetkező hibák miatt lehetnek jelen. Az ilyen hibák a generátor hálózat nélküli, vagy nem elegendően pontos tanítása miatt alakulhatnak ki. A generátor hálózat képtémák generálásának folyamatában történő véletlenszerű változások, vagy a generátor hálózat tanulási sebességének beállítása is hozzájárulhat a hibák kialakulásához. Ezen hibák javítása érdekében a generátor hálózatot tovább kell tanítani. Az ellenőrző hálózatnak visszajeleznie kell a generátor hálózatnak a hibákat, hogy a generátor hálózat korrigálni tudja magát, és javítsa a képminőséget a következő generált képnél. Más esetekben az elmosódott képrészletek azért lehetnek jelen, mert a mesterséges intelligencia a kép generálásánál bizonyos információkat elhagy, amelyek a valóságban jelen vannak. Ennek oka lehet, hogy a generátor hálózat nem rendelkezik a szükséges információkkal a valósághű képek generálásához, vagy nem tudja eléggé pontosan modellezni a valóságot.
Na jó, és most a szóhoz jutok? Végre. Szóval alaposabb tanítással a jövőben ezek a hibák, amikről beszéltél, kiküszöbölhetővé válnak? Vagy ezek a hibák megmaradnak, mint anomáliák?
A mesterséges intelligencia rendszerek, beleértve a generatív modellokat is, sosem lesznek 100% pontosak, mindig lesznek bizonyos hibák és eltérések. Az alaposabb tanítás azonban javíthat a helyzeten, és csökkentheti a hibák számát és súlyosságát. Ha a tanítási adatbázis kevés vagy nem reprezentatív a valós világról, akkor a generatív modellnek nehéz lesz valósághű képeket generálni.
Bence, van még kérdésed?
Igen, engem igazából a művészet érdekel, hogy a művészi alkotások vajon milyen szerepet kapnak a tanítási adatbázisban.
A művészi alkotások is részét képezhetik a tanítási adatbázisnak, főleg akkor, ha a mesterséges intelligencia rendszernek képalkotásra van szüksége. A művészi alkotások, beleértve a festményeket, rajzokat, gráfikákat, stb. Segíthetnek a rendszernek megérteni a képi formák és színek változatosságát, és ezáltal a valósághű képek létrehozásában. Azonban fontos megjegyezni, hogy a művészi alkotások szerepe a tanítási adatbázisban változhat a függvényében a rendszernek szánt feladatoktól. Ha például egy mesterséges intelligencia rendszernek a valós világ képeinek felismerésére van szüksége, akkor a művészi alkotások nem feltétlenül jelentenek elsődleges forrást a tanításhoz.
Miért jellemzők a mesterséges intelligencia generálta képekre az erős színvilág vagy a ragyogás?
A mesterséges intelligencia által generált képekre jellemzőek az erős színvilág, ragyogás, mert az ilyen rendszerek általában fényes és vizuálisan kiemelkedő képeket hoznak létre, hogy minél jobban felkeltse a figyelmet. Az erős színvilág, ragyogás azért jellemző, mert a mesterséges intelligencia rendszerek általában különböző stílusokat, színeket és textúrákat tanultak meg a tanítási adatbázisban, és ezeket használják a képek generálásánál. Az erős színvilág, ragyogás azt is jelzi, hogy a mesterséges intelligencia rendszereknek nincs érzéke a valós világhoz való illeszkedéshez, és nincs képessége arra, hogy megértsék a színárnyalatokat, a fényviszonyokat és a térhatásokat, amelyek a valós világ képeinek jellemzői. A mesterséges intelligencia rendszerek jelenleg még nem rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a valós világ fizikai jellemzőit modellezni tudják, ezért a generált képek színvilága gyakran túl erős.
Akkor ezért van az, hogy az emberek gyakran furcsának találják a mesterséges intelligencia által generált képeket?
Az emberek számára furcsának tűnnek a mesterséges intelligencia generálta képek, mert ezek a képek jellemzően különböznek az emberi alkotásoktól. A mesterséges intelligencia által generált képek gyakran túl tökéleteseknek tűnnek, nincs rajtuk az a véletlenszerűség, amit az emberi rajzolások vagy fényképezések jellemzően tartalmaznak. A mesterséges intelligencia által generált képeknek általában nincs sajátos stílusa vagy értelmezése, mert a mesterséges intelligencia nem rendelkezik kreativitással vagy önkifejezési képességgel. Ezen kívül a mesterséges intelligencia által generált képek gyakran túl színesnek tűnnek, vagy túl erős ragyogást mutatnak, ami különösnek vagy természetellenesnek tűnik az emberek számára. A mesterséges intelligencia generálta képek gyakran nehéz megkülönböztetni az igazi képektől, ami megzavarja az embereket, mert nem tudják eldönteni, hogy mit néznek. Egy összefoglalva, a mesterséges intelligencia generálta képek furcsának tűnnek az emberek számára, mert hiányoznak belőlük az emberi vonások, és nehéz megkülönböztetni őket az igazi képektől. Az emberek számára sokkal érdekesebb és emberibb a képek, amelyeket emberi alkotók készítenek, és amelyek rendelkeznek sajátos stílussal, értelmezéssel és kreativitással.
Ez még jó, hogy ő is így gondolja. Kreatívá válhat valaha a mesterséges intelligencia? Például annyira, hogy az emberek számára az érdekessé váljon?
Az AI-vel kapcsolatban sok vita van arról, hogy a mesterséges intelligencia képes-e valóban kreativitásra. Az AI rendelkezik néhány olyan képességgel, amelyeket a kreativitás alapján lehet definiálni, például az ötletelés, a variációk generálása, a probléma megoldás, stb. Azonban a mesterséges intelligencia jelenleg még nem rendelkezik azzal a fajta szubjektivitással és az érzelmi befolyásoltsággal, amely a kreativitás alapja.
Nem baj, maradjon is
az
így.
Az AIT a tanítási adatbázis alapján tanítják, és a képeket, amelyeket generál, a korábbi tanult minták alapján hozza létre, nem pedig saját ötletei alapján.
Bence, neked van egy igen fontos kérdésed, ami igazából rátok kreatívokra vonatkozik. Kérlek, tedd föl neki.
Igen, mert itt szó volt arról, hogy a kreatív munkában kaphat már szerepet a mesterséges intelligencia, de kiválthatja a reklámgrafikusok, dizájnerek munkáját az AI.
A mesterséges intelligencia hatással lehet a grafikusok és designerek munkájára, de nem válthatja ki őket teljesen. Az AIT-sok esetben alkalmazzák a reklám és designiparban, hogy hatékonyabban és gyorsabban létrehozzanak kreatív dizájnelemeket, vagy akár teljes kampányokat. Azonban az AI-nek jelenleg még mindig vannak olyan korlátai, amelyek megakadályozzák őt abban, hogy teljesen kiváltsa a grafikusok és designerek munkáját. A mesterséges intelligencia ugyanis jelenleg még nem képes megérteni a kulturális, emberi és emocionális szempontokat, amelyek befolyásolják a design döntéseit.
Nagyon
a designereknek
jó.
Szükségük van az emberi kreativitásra, a képzelőerőre, az érzelmi intelligenciára és a kulturális ismeretre, hogy megértsék a megrendelők igényeit és létrehozzák azokat a kreatív megoldásokat, amelyek megragadják a nézők figyelmét.
Mindig, amikor azt mondja, hogy még, meg egyelőre, akkor mindig azt gondolom, hogy oké, de remélem, hogy nem is lesz. Tehát, hogy nem is fogja kiváltani a kreatívok munkáját. Egyébként pedig most azt mondta a jelenre kivetítve, amit én hallani akartam. Tehát ő szerintem erre ráérzett.
Szerintem a mesterséges intelligenciának ez jellemzője jelenleg, és legalábbis most 2023-ban örömmel mondja azt, amit az emberek hallani akarnak.
Ja, igen? De miért gondolod így?
Azért, mert ugye alapvetően olyan minták alapján fejlődik, meg tanul meg válaszolni kérdésekre, amit itt sokszor hall, sokszor lát, és sokan mondanak.
Oké. Mindegy, akkor köszönjük szépen a vendégünknek, a ChatGPT-nek a részvételt. Bence, neked is köszi, hogy bemutattál a ChatGPT-nek, és kedves hallgatókörünknek is köszönjük a figyelmet. Ennyi volt már a Rebrief. Jövünk jövő héten is, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.